8. A baleset. Mikolás suhintott egyet. Markus hátraugorva hárított, majd riposztozott. Mikolás könnyedén félreütötte a pengéjét, és még egy lépéssel hátrébb kényszerítette őt. Elég, engedte le a kardját a nagyherceg. A két fiatalember zihált és verejtékben úszott. Mindketten szakállat növesztettek, amely meglehetősen marcon a külsőt kölcsönzött nekik. Harry kilépett a fogadóból, és odasétált az edzést tartó unokatestvérekhez. Na, mit szóltok? Kérdezte. Még Markus többnyire rezenéstelen arca is elváltozott, amikor a hivalkodó alakra nézett. Harry lehajtott szárú csizmába tűrt lila nadrágot viselt, a derekára pedig sárga selyemkendőt tekert övként. Zöld ingének elejét megfakult aranybrokát díszítette, és ugyanebből készült a budgyos új kivágásaiból elővillanó betét. Inge fölé gesztenyebarna bőr mellényt húzott, amelyet elől zsinórral és facsattal fogott össze. Fején hosszú, vörös jambó sapkát hordott, amelynek fehér boltja hegykén a jobb oldalra billent. Ijesztően nézel ki, kommentálta Nikolász. Minek akarsz látszani? Érdeklődött Markus. Bukanírnek, rikkantotta a fiú. Émosz szerint hajlamosak arra, hogy színesen öltözködjenek. Hát, ez neked is sikerült, ismerte el Nikolász. Ekkor Nakor jelent meg, narancsot majszolva. Harryre nézve felkacagott. A fiú is szakállat növesztett, de neki igencsak gyérszőrzeten őt. Tulajdonképpen mi az a bukanír? Érdeklődött Harry.
Egy nagyon régi basztályra iszó, felelte Nakor. Eredetileg úgy írják bucainer, azokat a fickókat, roncsrablókat, tolvajokat, kalózokat hívták így, akik tüzet gyújtottak a parton, hogy zátonyra csalják a hajókat.
Mennyi kifejezés létezik ugyanarra a dologra? Tengeri rabló, kalóz, korszár.
A sok nyelv miatt, magyarázta Nakor. A királyság ugyanolyan, mint Kes, hódításokra épült. Az ősidőkben a sötét mocsárban és lilanonban élők még beszélni sem tudtak egymással.
Azzal bólogatva a fiúkra kacsintott, láthatólag elégedetten, hogy megoszthatta velük tudását. Remélem, Amos nem ragaszkodik hozzá, hogy valamennyien így öltözzünk, ingatta a fejét Markus, majd Nikolászhoz fordult. Még egyet? Nem, emelte fel a kezét a nagyherceg. A lábam sajog, meg el is fáradtam. Markus hirtelen előre lépett, és gonoszul az unokaöccse feje irányába sújtott. És mi lesz, ha valaki akkor támad rád, amikor elfáradtál? Nikolásznak éppen csak sikerült hárítania, pedig a csapás komoly sérülést okozhatott volna, ha eltalálja. Markus tovább támadott, hogy ellenfelét hátra kényszerítse.
Az ellenség hajlamos rá, hogy a lehető legkényelmetlenebb időpontokban ölje meg az embert, kiáltotta Markus, felső és alsó vágásokat váltogatva.
A páros mindkettőjük számára idegen fegyverrel, szabjával küzdött. Rapírral a kézben, itt, Grájdíben senki sem érhetett Nikolász nyomába. Ennél a nehezebb fegyvernél azonban sokkal fontosabbak voltak a vágások, így jól érvényesült Markus fürgesége és ereje. A nagyherceg nyögve hárított egy gyomrára irányított szúrást, aztán hangos csata kiáltást hallatva ellentámadásba kezdett. Egy váltogatva fejre és combra célzott vad sorozattal visszaszorította unokabátyját, végül villámgyors csavarintással kiröpítette ellenfele kezéből a kardot. Markus a következő pillanatban Nikolász pengéjének hegyét érezte a torkán. Hátrálni próbált, de egy mostanában újjáépített téglafal állta útját, és ezen keresztül esve a fenekén landolt. A nagyherceg előre hajolva követte rokona mozdulatait, és így Markus folyamatosan a torkán érezte a szabja hegyét. Harry tétován előre lépett, majd megtorpant. Nikolász szeme csak úgy szikrázott a dütöl.
Igazán jól példázott tanulság volt, kuzin, mondta csípősen.
Egy pillanatig csak álltott, aztán leeresztette fegyverét.
Nagyon jól példázott, ismételte meg száraz kacagással.
Ekkor Markus felé nyújtotta a kezét, és felsegítette őt a földről.
Jobb, ha megjegyzed, Markus,
hallatszott egy másik hang.
Ha náladnál jobb vívókkal kezdesz ki, az egyenes utat jelent a halálba.
A három fiatalember és Nakor megfordult. Amost pillantották meg a fogadó ajtajában. Az admirális megszabadult viseletes sötétkék egyenruhájától, magas szárú fekete csizmát húzott széles, piros lakbőr hajtókával. Bő nadrágja és rövid kabátja rég kifakult, eredetileg kék posztóból készült. A kabát manzsettáját és galériát megkopott ezüst zsinórozás díszítette. Alatta egykor fehér, mostara megsárgult inget viselt, rongyos selyem zsabóval az elején. Fején fekete, aranyszegélyes háromszögletű kalapült, a tetején megviselt sárga bojtal. Vállán keresztbe vetett fegyver szíjáról tekintélyes súlyú tengerészkard lógott. Haját és szakállát beolajozta, így az csigákban lógott arca körül. Némosz levette a kalapját, és végig simított Tar feje búbján.
Inkább maradj a hosszú íjadnál, Markus, tanácsolta. Apádnak sosem volt olyan tehetsége a karthoz, mint Aruta bácsikádnak. Nikki meg mindannyiótoknál jobb vívó.
Ekkor a nagyherceghez fordult.
Hogy van a lábad?
Meg mindig fáj, grimaszolt a fiú.
Ez csak fantomfájdalom,
rázta meg a fejét Nakor.
Csak a fejében fáj.
Nicholas kissé bícegve odament mogorván üldögélő unoka bátyjához, és elhelyezkedett mellette a falon.
Fantomfájdalom, csodálkozott Amos. Ennek nem igen van értelme.
Hát, minden esetre nagyon is úgy érzem, mintha fájna, ismerte el a nagyherceg. Nakor szerint meg fog szűnni, ha végre megértem a leckét, amelyet tegnap éjjel kezdtünk el a toronyban.
Így igaz, helyeselt a kisemberke. Amint teljesen megérti, nem fog többé fájni.
Nos, akkor jobb lesz, ha minél előbb megtanulod, a hajnali dagállyal indulunk.
Van még némi dolgom indulás előtt, állt fel Markus. Miután a fiú távozott, Amos megkérdezte.
Ti ketten nem szívlelhetitek egymást, igaz?
Nicholas a földet bámulta maga előtt, ezért Harry felelt helyette.
Nem is fogják, amíg Abigail nem választ közülük.
Ha képes lesz rá, tette hozzá a nagyherceg keserűen. Nekem is össze kell szednem a holmiaimat, mondta, azzal távozott. Amos most Harryhez fordult.
De vajon miért van az az érzésem, hogyha nem tudnak a közeljövőben kibékülni, előbb-utóbb megölik egymást?
Vérfagyasztó gondolat, nem? Felelte az apród. A meglévő fal szakaszra könyökölve folytatta. Olyan sok bennük a közös. Egyik sem engedne egy milliméternyit sem. A fogadó ajtajára nézett. Többnyire könnyen kezelhető embernek találtam Nicholast, admirális. Lehet, hogy ön régebb óta ismeri őt, de azt hiszem, én ismerem jobban. Amos egyetértőleg bólintott. Markus láttán, ez az egyébként jó természetű fiú komoly beszarást okoz. Nakor felnevetett.
Markus meg úgy viselkedik, mint egy fafejű bugris,
jegyezte meg Amos. Aztán hátba veregette Harryt, és hozzáfűzte.
Te meg jobb lesz, ha mostantól fogva kapitánynak hívsz, nem pedig admirálisnak. Hiszen ismét Trancsír, a híredett kalóz vagyok.
Bajos vigyorral előhúzott egy kést az övéből, és mutató ujjával kipróbálta, mennyire éles.
Évekkel öregebb és szintekkel lassabb lettem, de amit az idő elvett tőlem korban, ezt visszaadt a gonoszságban.
Hirtelen Harry órának szegezte a kést.
Talán nem értesz egyet?
A fiú ilyetten felsziszenve ugrott hátra.
De igen, uram! Kapitány, uram!
Amos hahotázni kezdett.
Tudod, a kalózok között mindig a kapitány a legkegyetlenebb állat. Emiatt választják meg. Az ember addig fenyegeti a legénységet, amíg rá nem szavaznak.
Harry elvigyorodott. Így lett kapitány olyan fiatalon? Érdeklődött. Az admirális bólintott.
Így. De az is hozzájárult, hogy még hajós inas koromban megöltem azt a szemét másodtisztet.
A falnak dőlve visszadugta a kést az övébe.
12 évesen szálltam először hajóra. A második utamon a másodtiszt, egy Barnes nevű fickó, meg akart verni valamiért, amit el sem követtem. Ezért megöltem. A kapitány rögtön ítélő bíróság elé állított.
Rögtön ítélő bíróság? Csodálkozott az apród.
Akkor és ott, azonnal az emberek szeme láttára. Nem a szokásos hivatalos eljárásra gondoltam. Az ember előadja a történetét, a legénység meg dönt. Kiderült, hogy a fiúk többsége utálta Barnes-t, én pedig egyértelműen bebizonyítottam, hogy olyas valami miatt vert meg, ami nem az én hibám volt. Ráadásul a bűnös előlépett és elmondta a kapitánynak, hogy nem én tettem, amivel vádoltak.
Amos tekintete elködösült.
Mulatságos, nem? Tulajdonképpen nem is emlékszem, mivel vádoltak. Minden esetre a bűnöst megveszőzték, bár a kapitány viszonylag elnézően bánt vele, amiért szólt, hogy megmentse az életemet. Engem megtettek harmadik tisztnek. 20 éves koromra én voltam a kapitány Harry. Mire betöltöttem a 26-ot, már a keserű tenger majd minden kikötőjében portyáztam, Krondort és Durbint kivéve. 29 évesen pedig jó útra tértem.
Ekkor felkacagott.
És az első tisztességes utamon a csurandik felgyújtották a hajómat, Aztán meg itt hagytak minden nélkül Pride-ban. Ez több mint 30 évvel ezelőtt történt. Most pedig itt állok, túl a 60-on, és visszavedlettem kalózzá, hautázott megint. Ördögi kör, nem igaz?
Micsoda történet, rázta hitetlenül a fejét Harry. Amos felpillantott az egykori Crydee-i vár kiégett romjára. Tegnap két kőműves érkezett Carsból, és most kezdték a felújításhoz szükséges felülvizsgálatokat. Martin is velük ment, és számos instrukciót adott nekik, hogy amint megkezdődik az olvadás, hozzákezdhessenek a munkához, attól függetlenül, hogy ő visszatér-e addigra.
Amikor először odaérkeztem ahhoz az erődhöz, szokatlan emberekkel találkoztam, pillantott a földre elgondolkodva. Megváltoztatták az életemet. Sokkal tartozom nekik. Ezért szoktam szidni Arutát, hogy túl komolyan veszi az életet, és az igazat megvalva, amikor elég sótlan fickó tud lenni.
Aztán a fogadóra emelve tekintetét folytatta.
Ugyanakkor sok tekintetben csodálatos ember, és ha lehetne, őt választanám tisztemnek, amikor viharos tengerre készülök. Úgy szeretem őt, mintha a fiam lenne, az ő fiának lenni viszont nem könnyű feladat. Boric és Erland számos területen tehetségesek, különösen pedig abban, hogy rendkívüli módon különböznek az édesapjuktól. Nicholas viszont.
Épp olyan, mint ő, fejezte be Harry. Az admirális felsóhajtott.
Még soha senki előtt nem ismertem be, de mindig Nicky volt a kedvencem. Szelíd kölyök, és bár örökölte Aruta legtöbb erősségét, megvan benne édesanyja gyengétsége is.
Amos ellökte magát a faltól.
Imádkozom, hogy épségben visszavihessem őt a családjához. Nem tudnám megmagyarázni a nagyanyjának, hogy engedhettem, hogy bármi baj történjék vele.
Bár csak így érezne az én irányomban is, és ugyanilyen nehézségei lennének az apámmal kapcsolatban, kapitány, jegyezte meg az apród.
A te apádat nem akarom feleségül venni, Harry, felelte Amos gonosz vigyorral. Tehát magadra vagy utalva.
A fiú felnevetett, de a hangja hamisan csengett. Ekkor egy kiáltás hallatszott a hegyről, és az egyik kárszi kőműves őrült iramban rohanni kezdett lefelé. Feléjük ordított valamit, és Amos Harryre nézett. Nem értettem, mondta az apró tanástalanul. Ekkor a munkás megismételte.
Ó, ne!
Nyögött fel az admirális.
Mi történt? Sürgette a fiú.
Baleset!
Mondta Nakor, hirtelen felbukkanva mellettük, majd rohanvást a kastély felé indult. Most már Harry is értette, mindössze hárman voltak odafönt a várnál, két kőműves és a herceg.
Előkerítem Markust és Nicholast, lépett a fogadó ajtajához.
Amos is elrohant a kastély felé, de előbb Harry után szólt.
Antonit is keresd meg, lehet, hogy gyógyítóra lesz szükségünk.
Mire mindannyian fölértek a várba, Martint már a Shieldban apátság egyik szerzetese gondjaiba vette. A falfehér arcú herceg ájultan feküdt a kopár földön, mellette a sérülését vizsgáló barát térdelt.
Mi történt?
Kiáltott oda Markus még messziről.
Az idősebbik kőműves válaszolt. A Melvéd egy része leomlott, és ő kegyelmessége lezuhant. Pedig mondtam neki, hogy veszélyes odafenn,
mondta a férfi, és hallatszott, hogy legfőbb gondja, hogy ne őt hibáztassák a történtekért.
Súlyos,
nézett Markus a szerzetesre. A kérdezett bólintott, ezért Anthony és Nakor is letérdelt a sérült mellé. Egy darabig suttogtak, aztán a fiatal udvari varázsló felállt. Le kell vinnünk a fogadóba.
Ne csináljunk valami hordágyféleséget, javasolta Nicholas.
Arra most nincs idő, jelentette ki Anthony. Harry, Nicholas és Markus felemelték Martint, és lassan, a lehető legkevésbé rázos útvonalon lementek a hegyről. A fogadóhoz érve felvitték a herceget egy kisebb szobába az emeleten. Anthony intett, hogy mindenki hagyja el a helyiséget, aztán Nakor társaságában bezárkozott a szobába. A többiek egy darabig még ott őgyelektek a csukott ajtó előtt, végül Amos megszólalt.
Nincs értelme itt várakozni. Millió egy dolgunk van a holnapi indulásig.
Holnap? Kérdezett vissza Markus.
Ezt nem gondolhatod komolyan?
De igen.
Nézett farkas szemet az admirális Martin fiával.
Komolyan gondolom. A reggeli dagállyal indulunk.
Markus dühösen toppantott.
De apa, nem lesz utazásra alkalmas állapotban holnap.
Az apád jövő tavaszig nem lesz utazásra alkalmas állapotban, fiam. Nem várhatunk rá.
Markus már éppen tiltakozni akart, amikor Nicholas leintette.
Várj egy percet.
Aztán Amoshoz fordult. Honnan tudod?
Életem során, Nikki, számos embert láttam az árboc kosárból a fedélzetre zuhanni.
Markusra pillantva folytatta.
Fiam, te is tudod, Martin közelebb áll a 70-hez, mint a 60-hoz, bár az ember ránézvést meg nem mondaná. Nála fiatalabb férfiak is haltak már bele efféle sérülésekbe. Senki sem fog hazudni neked, és azt állítani, hogy apád élete nem forog veszélyben. Csak hogy ez igaz a húgodra és a többi fogolyra is. Ha itt várunk, attól apád még nem lesz jobban. A testvéred és a többiek viszont napról napra reménytelenebb helyzetbe kerülnek. Holnap indulunk.
Azzal megfordult, és magára hagyta a három némán áldogáló fiatalembert. Sajnálom, Markus, törte meg végül a csendet Nicholas. Az unoka bátyja ránézett, aztán szó nélkül lesietett a lépcsőn. Kallis lépett be a fogadóba, egy váratlan zápor miatt sietve. Megrázta magát, levette csuklyás köpönyegét, majd az ajtó melletti kampóra akasztotta azt. A helyiségben még mindig sokan voltak, bár nem annyira, mint amikor a fél tünde legutoljára járt Crydee-ben, mivel azóta jó néhány másik menedéket emeltek a városban. Amikor meglátta Nicholast és Harryt, odament hozzájuk és leült melléjük. Üzenetet hoztam a nagybátyádnak, Nicholas herceg. A fiú elmondta neki a balesetet. Kallis türelmesen végighallgatta, majd így szólt. Ez rossz hír. Ekkor Anthony bukkant fel a lépcsőn, és amikor meglátta a nagyherceget, oda sietett az asztalához. Ő kegyelmessége visszanyerte az eszméletét. Hol van Markus? Megkeresem, pattant fel Harry. Anthony oda biccentett Kallisnak. Üzenetem van a herceg számára, mondta a tünde herceg. Kap néhány percet, intett felfelé a varázsló. Amikor Nicholas is felállt, Anthony visszaültette. Egyszerre csak egy mehet be hozzá. A tünde királynő fia követte a fiatal mágust felfelé a lépcsőn. Néhány perc múlva Markus és Harry is megérkezett. A nagyherceg odalépett unokatestvére mellé. Apa felébredt? Kérdezte az. Nicholas bólintott. Kallis üzenetet hozott a tünde királynőtől, és most nála van. Te is bemehetsz hozzá, amint ő kijött. Ekkor Kallis jelent meg a lépcső tetején, ezért Markus elindult felfelé. A féltünde azonban a fiú mellére tette a kezét, hogy visszatartsa őt. Ő kegyelmessége Nicholas-szal óhajt beszélni. Markus szeme felszikrázott, de a fiatalember nem szólt semmit, amikor unokaöccse elsietett mellette. A nagyherceg belépett a szobába. Martin a háta mögé polcolt párnákkal, melléig húzott vastag takaróval ült az ágyban. Anthony, Nákor és az ápoló szerzetes körülöttetén feregtek. Bácsikám, szólította meg Nicholas. Martin kinyújtotta a kezét. A fiú megfogta és gyengéden megszorította. A herceg hangja rémisztően gyengének hallatszott, amikor megszólalt.
Beszélnem kell veled, Nicholas. Négy szem közt.
A fiatal ember a többiekre pillantott.
Odakint várunk, mondta Anthony.
Martin behunyta a szemét és verejtéktől gyöngyöző homlokkal hátradőlt. Amint csukódni hallotta az ajtót, így szólt.
Kallis ezt hozta nekem.
Nyújtott egy gyűrűt unokaöccse felé. A fiú elvette és megvizsgálta. Ezüstös, fekete fémből készült és hidegen csillogott. Az ékszer valahogy taszítólag hatott, két egymást keresztező kígyóból állt, amelyek egymás farkát tartják a szájukban. A fiú azonnal vissza akart adni a nagybátyjának, de az megállította.
Nem, tarts csak meg,
tiltakozott. Nicholas az övé lógó erszénykébe tette.
Mennyit mesélt neked az apád Setanonról?
Kérdezte hirtelen a herceg. Nicholast meglepte a kérdés.
Egy kicsit, válaszolta. Nem beszélt róla túl gyakran, és általában akkor is nagyon szerény volt a saját szerepét illetőleg. Amos azonban sok mindent elmondott róla.
Nem kétlem,
mosolyodott el halványan Martin.
Ezzel a csatával kapcsolatban azonban sok olyan dolog van, amiről Amos sem tud.
Ekkor intett a fiúnak, hogy üljön az ágy szélére. Amikor az engedelmeskedett, folytatta.
Lehet, hogy haldoklom.
Nicholas tiltakozni akart, de Martin azt mondta.
Nincs időnk az értelmetlen udvariaskodásra, Nicky. Túl sok forog kockán. Lehet, hogy meghalok, de az is lehet, hogy életben maradok, az Istenek akarata szerint. Ám bár Brianna nélkül...
Nicholas most először látta, mennyire meggyötörte nagybátyját a veszteség. Ekkor azonban megkeményedett a férfi tekintete.
Tudnod kell bizonyos dolgokról,
Nekem pedig a sérülésem miatt nehezemre esik, hogy elmondjam.
A fiú bólintott, Martin pedig pihent néhány pillanatig, mielőtt belekezdett.
Az ősidőkben világunkon egy nagyhatalmú faj uralkodott.
Nicholas döbbenten pislogott. A herceg folytatta.
Ők Valheruknak nevezik magukat. A mi legendáinkban sárkány nagyuraknak hívták őket.
Marcus magában fortyogott. Miért akarta látni Nicholast?
Én is csak annyit tudok, mint te, vonta meg a vállát Harry.
A fiú figyelte egy darabig a fiatal embert, aki mellett az elmúlt egy hónapban apródoskodott. Még mindig nem ismerte jól Marcust, de azt így is tudta, hogy csak nehezen tudja magában tartani fokozódó dühét. Először ott volt a versengés Abigail miatt, azután az édesanyja halála és a húga elrablása, majd az, hogy Nicholas nem volt hajlandó többé apró szerepet játszani, hanem kinyilvánította, hogy ő a királyság nagyhercege. Ez az egész több mint egy hete forpontra hevítette Marcus indulatait. Nicholas jelent meg a lépcső tetején, és odaintett Antoninak, Nakornak és a szerzetesnek. Ők hárman visszamentek a szobába, miközben Marcus kettesével vette a lépcsőfokokat. Látni akar téged, szólt oda unokabátyjának a nagyherceg. Marcus szó nélkül elsietett mellette. Harry látva a barátja elgondolkodó arckifejezését, nem állhatta meg kíváncsiskodás nélkül.
Mi történt?
Csak egy kis levegőre van szükségem, felelte Nicholas. Harry mellé szegődött, és együtt hagyták el a fogadót. Aztán félreértelmezve a másik arckifejezését megkérdezte. A herceg térd alatt és fölött is eltört a lába, és Anthony szerint belső vérzései vannak. Harry majdnem azt mondta, hogy halni, de még időben észbe kapott és helyesbített. Gyógyulni?
Nem tudom, ingatta a fejét Nicholas.
Öregebb, mint gondoltam, viszont nagyon szívos. Azzal a fiú folytatta a sétát az óceán irányába. De valami más is van, ugye?
Erősködött Harry.
A nagyherceg bólintott.
Mi az?
Nem mondhatom meg.
Niki,
azt hittem barátok vagyunk.
Ez igaz is, Harry.
Torpant meg egy pillanatra Nicholas és társára pillantott.
Csak hogy léteznek olyan dolgok, amelyekről kizárólag a királyi család tudhat.
Volt valami a hangsúlyában, ami megállította Harryt. Pillanatnyi tétovázás után ismét a barátja nyomába eredt.
Komoly a helyzet?
Nicholas bólintott.
Annyit azért mondhatok, léteznek olyan erők odakint, amelyek arra törekszenek, hogy elpusztítsanak minket és minden mást,
komolyan mondom, hogy mindent, amit szeretünk. És lehet, hogy az ő kezük van az itt történtekben is.
Valóban?
Jegyezte meg egy hang a sötétből. A két fiú megpördült, és Nicholas már félig kihúzta a karját hüvelyéből, mire felismerte Kaliszt. A tünde királynő fia előlépett a fél homályból, mondván, azt hiszem, nagyjából ugyanazt a beszélgetést folytattam az apámmal, mint ön a nagybátyjával, Nicholas herceg.
Tud a kígyókról?
Az egyik felderítő csapatunk a kőhegyek mentén húzódó határnál egy csapat Mordelbe ütközött, és megküzdött velük. Azt a kígyós gyűrűt az egyik Mordel holttestén találták. Lehet, hogy a nagy felkelés idejéből származik, amikor a hamis Murmandamus Szetanon ellen vonult. Ha így van, nincs mitől tartanunk.
Nicholas bólintott.
De ha nem. Akkor ismét baj készülődik.
Mit akar tenni Thomas és az ön édesanyja?
Egyelőre semmit, vonta meg a vállát Kalisz. Nem szokásuk árnyékok ellen hadakozni. De mivel lehet, hogy a fél homályban veszélyek leselkednek, én is önökkel utazom.
Miért éppen ön? Mosolyodott el a nagyherceg.
Kalisz visszamosolygott rá. Én legalább annyira ember vagyok, mint amennyire a tünde néphez tartozom. A kinézetem nem árul el úgy, mint bárki mást Elvandárból.
Végignézett Crydee romjain.
Látni akarom, miféle emberek tették ezt. Aztán ismét a két fiúra nézett. És megtudhatok néhány dolgot az emberi örökségemről is.
A vállára vette az íját.
Azt hiszem, a nagyszüleimmel töltöm ezt az éjszakát. Ritkán látom őket, és az ő fogalmaik szerint sokká tarthat, amíg visszatérünk.
Azzal további magyarázkodás helyett távozott.
Mi ez a dolog a gyűrűvel? Kérdezte Harry egy idő múlva.
Nicholas elővette a gyűrűt, és a tenyerén tartotta, hogy a barátja is lássa.
A fél homályban szinte úgy látszott, saját fénye ragyog.
Ez aztán a baljoslatú ékszer, jegyezte meg az aprót fintorogva.
Talán sokkal több annál, felelt a nagyherceg, majd visszatette a gyűrűt az erszényébe. Gyerünk, számtalan elintézni valónk van még indulás előtt. A hajó elhagyta a kikötőt, ezért Amos minden vitorlát felvonatott. Tiszta és meleg hajnalnak tűnt. Bíztató kezdett, reménykedett Nicholas. A kapitányi hídon állva figyelte, hogyan igazgatja egy fürge matróz az orvitorla ráncait. Aztán lenézett a mellettük habzó vízre. Játékos delfinek át meg átugrották a hajó ordíszét. Jó jel, jegyezte meg egy matróz, felkapaszkodva a korláton. Könnyedén beugorva mesztelen talpára érkezett, és már el is sietett következő feladatára. A nagyherceg végigmérte a legénységet, és összehasonlította a látványt azzal, amire Crydee-be érkeztével emlékezett. Akkor minden matróz a királysági flotta egyenruhájának valamely változatát viselte. Kék nadrágot, kék-fehér csíkos trikót, vagy inget, és kék gyapjú sapkát. Most viszont a levetett ruhák és a kölcsönzött darabok legexotikusabb gyűjteményét hordták, amit valaha is látott. A falusi halászok örömmel cserélték el mocskos nadrágjukat és ingeiket az erős és meleg kincstári holmikért. A kastély pincéjében éppen maradt ládákban találtak egy csomó divatja múlt sejemkabátot és nadrágot, finom vászoninget, meg különböző fazonú pomponos vagy tollas kalapot. A ruhák szabásuk alapján eredetileg Borrick herceg, Nicholas nagyapja, Liam király és Aruta herceg tulajdonát képezhették, amikor még itt éltek Crydee-ben. Néhány tucat ruha Carlin hercegnői vagy az édesanyjai Lady Catherine-i lehetett, de ezeknek is jó hasznát vehették, mivel, amint arra Amos rámutatott, a túl cicomázott öltözék a korszárok testvériségének, mert így hívta őket, egyik ismertető jegye volt. Így most a közönséges királysági matrózok annak a férfinak a 30 évvel ezelőtti tunikáit hordták, aki ma a királyság trónján ült, gallérjukra és kéz előjükre pedig olyan csipkéket és himzett brokátokat vartak, amelyek valaha Salador jelenlegi hercegnőjének, az uralkodó húgának ruháit díszítették. Nicholasnak mosolyognia kellett. Ő maga az édesapja egyik régi öltözékét választotta, szabása és mérete kétségtelené tette, hogy Arutáé volt. Fekete, combigérő csizmájának bő szára visszahajtva a térdét védte. Egyszerű, fekete nadrágja elég kényelmesnek tűnt ahhoz, hogy könnyedén mozoghasson benne, fölül pedig közönséges fehér inget viselt, amelynek azonban széles galéria és budgyos ujja volt. Erre fekete bőr mellényt húzott, amely némi nemű védelmet biztosított a kardok hegye ellen. A legénység hivalkodó öltözetének tett egyetlen engedményt a dereka köré tekert vastag, vörös sejemöv jelentette. Bal vállára fekete bőr karcíjat vetett, amelyet egymást keresztező szőlőindák díszítettek. Erről lógott szabjája. Nicholas ugyan nem szívesen választotta ezt a fegyvert, de a kalózok sokkal gyakrabban használtak ilyet, mint rapírt, amely közismerten Krondor nagyhercegének és fiainak kedvenc fegyvere volt. Övébe pedig hosszú tört tűzött. A fiú fedetlenül hagyta a fejét. Hosszú haját lófarokba fogta, és összekötött egy vörös szalaggal. Szakállát már 10 napja nem borotválta le. Harry továbbra is a fantáziadús színkavalkádot viselte. Amos azonban ragaszkodott hozzá, hogy hagyja bepiszkolódni kissé és kifakulni a napsütéstől. Az apród morgolodott a kényelmetlenség miatt, a kapitány azonban leszögezte, hogy bár a kalózok színesen öltözködnek, ugyanakkor azonban általában piszkossak. Amikor Marcus is feljött a fedélzetre, Harry felkacagott. Kiderült, hogy a herceg fia majdnem pontosan ugyanolyan ruhát vett föl, mint Nicholas, kivéve, hogy ő kék sejemövet viselt, és nem fogta össze a haját, viszont kék gyapjú sapkát nyomott a fejébe. Oldalán tengerészkard lógott, ezt a rövid, egyenes pengét a hajók fedélzetén vívott közelharcban szokták használni. Ha ti ketten nem úgy néztek ki, mint a testvérek, akkor én hallgatott el Harry, amikor észrevette, hogy az unoka testvérek vasfilla szemeket meregetnek rá. Hogy van az apád? Kérdezte Nicholas. Nem sokat beszélt velem, felelte Marcus. Rám mosolygott, sok szerencsét kívánt, aztán mély álomba merült. A fiatalember megfogta a korlátot, és úgy megszorította, hogy elfehéredett az ökle. Egész éjjel mellette maradtam, de még akkor is aludtam, amikor reggel otthagytam. Erős szervezete van a korához képest, próbálta megnyugtatni Nicholas. Marcus csak bólintott.
Hosszas csend után az unokaöcsére nézett. Tisztázzunk valamit. Nem bízom benned. Nem érdekel, mit csináltál, amióta Crydee-be jöttél. Szerintem, amint véresre fordul a helyzet, ki fog szállni. Nincs gyomrod ahhoz, amit hamarosan meg kell tennünk. Nicholas érezte, hogy az arcába szökik a vér a vád hallatán, de nyugodt maradt. Nem érdekel, hogy bízol-e bennem vagy sem, Marcus. Legalábbis, amíg engedelmeskedsz nekem, felelte, azzal hátat fordított és elsétált. Én nem leszek esküszegő, Nicholas! Kiáltott utána az unokabátyja. De ha bármi bajt okozol a húgomnak, vagy Abigailnek! Hagyta kimondatlanul a fenyegetés végét. Harry lesietett a fedélzeti lépcsőn, hogy utolérje a barátját. Ennek véget kell vetni, mondta. Minek? Értetlenkedett a nagyherceg. A Marcusszal való rivalizálásnak. Előbb-utóbb belehal valamelyik őtök, ha nem lesztek óvatosak. Nicholas félrehúzódott, hogy elengedjen két matrózt, akik egy kötelet vittek el mellettük, amivel rögzítették az egyik vitorlarudat. Amos parancsokat üvöltözött feléjük a kapitányi hídról. Amíg Marcus ennyire utál engem, vagy bízalmatlan velem, semmit sem tehetek. Nézd, tulajdonképpen nem rossz ember, mentegette őt Harry. Elég időt töltöttem körülötte, hogy tudjam. Sok tekintetben nagyon hasonlít az édesapádra. A nagyherceg szeme összeszűkült a megjegyzés hallatán. De komolyan! Apád nagyon szigorú, de igazságos. Marcus egyszerűen nem veszi észre, hogy igazságtalan veled, ennyi az egész. Adj esélyt neki, hogy azt tegye, ami helyes, és meg fogja tenni. Mit javasolsz? Nem tudom, de valahogy a módot kell találnod, hogy bebizonyítsd, nem vagy az ellensége. A valódi ellenség arra jár, bökött hüvelykújjával nyugat felé. Eltöprengve a hihetetlen dolgokon, amiket előző este nagybátyjától hallott, Nicholas kurtán bólintott. Azt hiszem, talán tehetek valamit. Na, megyek, beszélek Marcusszal, és megpróbálom megmagyarázni neki a helyzetet, jelentette ki Harry. Ha eszedbe jut valami, ami segíthet, tedd meg, mert biztosan szükségünk lesz egymásra, még mielőtt ez az egész véget érne. Mikor lettél ilyen okos, Harry Ludland? Vigyorodott el a nagyherceg. Amikor az élet megszűnt mókás lenni, vigyorgott vissza a barátja. Nicholas bólintott. Beszélek Amosszal. Megtennéd, hogy néhány percen belül a kabinjába küldöd Marcust? Harry bólintott és előre szaladt, miközben a nagyherceg visszaverekedte magát a kapitányi hídra. Beszélnünk kell, mondta Amos mellé érve. A kapitány a fiatal embere pillantva látta, hogy komoly dologról lehet szó. De így szemközt? Legjobb lenne a kabinodban, Amos.
Átadom a parancsnokságot, Mr. Rhodes,
fordult Amos az első tisztjéhez.
Igenis, kapitány, kiáltotta a tiszt. Tartsák irányban a hajót, a kajütömben leszek.
Elindultak a kapitány szállására. A folyosón elhaladtak egy nyitott ajtajú kabin mellett, amelyet Marcus megosztott Nakorral, Kalisszal, Guddával és Anthonyval. Utóbbin egy a pricsén feküdt, hogy kipihenje a hosszú éjszakai készülődést, s mert arra számítottak, hogy nem lesz sok nyugalmuk az elkövetkező időszakban. Nicholas odaintett nekik, amikor meglátta őket. Amos kinyitotta saját szobája ajtaját, majd amikor belül voltak, megkérdezte.
Miről van szó, Nicky?
Meg kell várnunk Marcust. Néhány perccel később kopogtak, és Nicholas ajtót nyitott. Mi történt? Kérdezte a belépő Marcus. Ülj le, kérte a nagyherceg. A másik fiatalember a kapitányra pillantott, de ő is biccentett. Tudok Setanonról, jelentette ki Nicholas Amosra nézve.
Megem meséltem neked róla, Nicky, mondta az admirális. Mire gondolsz?
Úgy értem, Martin bácsi mindent elmondott. Amos bolintott.
Van néhány dolog azzal a csatával kapcsolatban, amit csak az apád és a bácsikát tudnak. Még mi, akik ott voltunk, sem értesültünk róla. Én nem kérdezősködtem. Ha elég fontosnak ítélik ahhoz, hogy beszéljenek a...
Hagyta befejezetlenül a mondatot. Mit mondott erről az apád? Fordult Nicholas az unokabátyjához. Marcus savanyúan nézett rokonára. Hallottam a Mordellek nagy felkeléséről. Tudok a csatáról, illetve Cash és Csuránnuáni segítségéről. Nicholas nagy levegőt vett. Van egy titok, amelyről kizárólag a király és a fivérei tudtak. Borik bátyámnak elmondták, mivel ő lesz a következő királyunk. Erland bátyám is tudja, mivel ő követi apánkat Krondor trónján. És most már én is tudom.
Miféle titok lehet az, amelyet apám neked elmondott, előlem pedig elhallgatott?
Szűkült össze Marcus szeme.
A nagyherceg elővette a gyűrűt erszényéből és átadta unokabátyjának, aki egy darabig nézegette, majd továbbította Amosnak.
Ezek az átkozott kígyók, marmogta a kapitány.
Mi ez? Kérdezte Marcus. Mindkettőtöknek titoktartást kell esküdnötök, jelentette ki Nicholas. Amit most mondok, az nem hagyhatja el a kabin falait. Rendben? A két férfi bólintott. A nagyherceg folytatta. Csak néhányan tudják, hogy a nagy felkelés, amikor a hamis Mordell próféta Murmandamus megtámadta a királyságot, mások kezétől eredt.
Mások?
Csodálkozott Marcus.
Elpantatianus kígyópapok, suttogta Amos.
Én még soha nem hallottam róluk, jött zavarba Marcus.
Kevesen hallottunk, mondta Nicholas egyetértőleg.
Murmandamus több tekintetben is hamis prófétának számított. Nem csak, hogy nem ő volt a rég halott vezér, aki visszatérve ellenünk vezette népét, valójában nem is volt igazi sötét tünde. Egy kígyó papot sikerült valamiképpen átalakítani a legendás vezér hasonlatosságára. A Mordeleket becsapták, de ők sohasem tudták meg az árulást.
Értem, tárta szét a kezét Marcus. De miért akkor a titok ez? Azt gondolná az ember, segíthetett volna nekünk az északi határnál, ha a Mordelek megtudták volna, hogy egy csaló vezette őket.
Azért, mert sokkal nagyobb dolgok forognak kockán, felelt a nagyherceg. Szetanon városában van egy erekje. Egy hatalmas kő, amelyet egy Valheru néven ismert ősi faj készített.
Marcus szeme elkerekedett, Amos viszont bólintott, mintha lassan kezdenének helyükre kerülni a széttöredezett képdarabkái.
A sárkány nagyurak csodálkoztak.
A pantatianusok egyfajta gyíkemberek az apád szerint, Marcus, folytatta Nicholas. Az egyik ősi Valherut istennőjükként imádják, azért akarták megszerezni az életkristályt, hogy annak hatalmas erejével visszahozzák úrnőjüket erre a világra.
De hiszen Szetanon elhagyatott, tiltakozott Amos. A híresztelések szerint átok sújtja a várost. Senki sem lakik ott. Van valami oka, hogy őrizetlenül hagyták ezt a felbecsülhetetlen értékű holmit?
Martin azt mondta, van egy őrzője, egy nagy sárkány, aki egyben orákulum is. Erről nem beszélt többet, azon kívül, hogy menjek el hozzá egyszer. Miután visszatérünk erről az útról, engedélyt kérek majd apámtól, hogy meglátogathassam az orákulumot.
De miért nem maga az apám mondta el mindezt nekem? Ingatta a fejét Marcus.
Martin bácsi megesküdött Liamnek.
Csak a király, az én apám, a te apád és Pág tudott a kristály és őrzője létezéséről.
Makrosz is tudta, ellenkezett Amos. Ebben biztos vagyok.
Fekete Makrosz eltűnt a csata után, hallatszott fel Kalisz hangja, amint belépett az ajtón.
Nem kopogtál,
mordult rá a kapitány. A tünde herceg megvonta a vállát. Élesebb a hallásom, mint másoké. Ezek a falak pedig nem olyan vastagok, mint szeretnétek. Becsukta maga mögött az ajtót, és neki támaszkodott. Azon kívül az én apám is ismeri a kő őrét, mivel az a sárkány valaha a barátja volt, és elmesélte nekem a Szetanonnál történteket. De miért szekted meg az esküdet, Nicholas?
Mert Marcus a vérem, és a királyi család tagja még akkor is, ha az édesapja az összes leszármazottja nevében lemondott a koronához való jogokról. Amos pedig hamarosan feleségül veszi a nagyanyámat, így ő is családtag lesz. De ami a legfontosabb, megbízom bennük, és ha bármi történnék velem, muszáj, hogy mások is megértsék, milyen nagy a tét. Több forog itt kockán, mint az elraboltak élete, és az sem számít, mennyire szeretjük őket. Eljöhet az az idő, amikor észszerűnek látszik, hogy felhagyjunk az üldözésükkel, és ha én már nem lennék itt, akkor azt akarom, hogy tudjátok, miért nem adhatjuk fel.
Nicholas egy pillanatra elhallgatott, mintha mérlegelni akarná, milyen szavakat használjon, aztán unokabátyához fordult.
A te apád nem olyan ember, aki bármit is eltulozna, de jó magam is alig hiszem el, amit utoljára mondott. Ez a tárgy, az életkristály, valami módon összeköttetésben áll mitkémia minden élőlényével. Ha a pantatianusok megszereznék, megpróbálnák kiszabadítani úrnőjüket, akit Istennek tekintenek, de ezzel elpusztítanának minden teremtett lelket ezen a világon. Ezt mondta nekem mindent, a leghatalmasabb sárkánytól a legapróbb rovarig. Teljes világunk élettelen föld tömeggé változna, amelyen csak a visszatért sárkány nagyurak taposnának. Markus elkerekedett szemmel pillantott Kalisra. Apám erre is figyelmeztetett, igazolta a fél tünde az elmondottakat. És neki sem szokása eltúlozni a dolgokat, tehát így kell lennie.
De hát miért tennének ekkora gonoszságot a pantatiánusok?
Halkult suttogásig Markus hangja.
Hát ők is meghalnának, nem?
Ők a halálkultusz papjai, felelt a nagyherceg. Azért imádják a Valherukat, mert ők formálták őket ilyenné, és tőlük kaptak értelmet. Azelőtt közönséges kígyók voltak.
Saját hangja hallatán hitetlenül megrázta a fejét. Bárcsak Pag távozása előtt hallottam volna erről.
Lenne néhány kérdésem hozzá.
Minden esetre a kígyók azt hiszik, ha úrnőjük visszatér, félistenekként maga mellé emeli őket, és minden további nép, amely elpusztult, az ő szolgálójukként támad fel újra.
De még ha tudnák az igazat, a halál akkor sem rettenteni el őket. Örömmel üdvözölnék a pusztulást, ha cserébe visszahívhatnák istenőjüket.
Most már értitek, miért kell akkor is folytatnunk, ha néhányan oda vesznek az ügyért?
Ez utóbbit tulajdonképpen unokabátyjától kérdezte, aki bólintott.
Értem.
Tehát te is bölcsen megértetted, mikor ostobaság a vak engedelmesség, mosolygott Kalisz.
Érted már, miért nem lehet ellenségeskedés közöttünk?
Igen, állt fel a fiatal ember, és rokona felé nyújtotta a kezét. Kezet ráztak, és Nikolász hirtelen az apjától megszokott fél mosolyjal találta szembe magát. Aztán Markus hozzátette.
De amikor ennek az egésznek vége, és Abigail biztonságban hazakerül Krájdébe, vigyázz magadra, királyság nagyhercege!
A kihívás félig tréfásan, félig komolyan hangzott, és Nikolász ilyennek is fogadta.
Majd ha biztonságban hazaér a hugoddal és a többiekkel egyetemben.
Ismét kezet ráztak, majd mindketten elhagyták a kajütöt. Kalisz a halványan mosolygó Émoszra nézett.
Mit találtál olyan mulatságosnak, kapitány?
Csak néhány gyereket figyelek, akik lassacskán férfivá érnek, barátom, sohajtott fel. Talán a világ sorsa múlik azon, amit teszünk, ők mégis találnak időt arra, hogy egy csinos lányért vetélkedjenek.
Aztán elsötétült arckifejezéssel felmordult.
És ha még egyszer engedély nélkül lépsz be a kabinomba, kiszögezem a füledet az ajtajára, világos?
Igenis, kapitány, mosolygott Kalisz.
Émosz egyedül maradva visszagondolt a résháború és az azt követő nagy felkelés sötét napjaira. Sok ismerőse halt meg hajója a Szidon fedélzetén Krájdi ostromakor, meg később, amikor a királyi fecskét felgyújtották a manók, ő pedig Guy de Bastaira társaságában fogságba esett. Aztán következtek az ármengári évek, és az állandó háborúság Brianna népe és az északi sötét tündék között, amely Szetanon ostromával fejeződött be. Émosz sóhajtva mormolt el egy halk fohászt Rutiának, a szerencse istennőjének, ezzel a kitétellel:
ne hagyd, hogy újra megtörténjen, te szeszélyes boszorkány!
Briannára gondolva elszomorodott, és remélte, hogy Martin túléli a történteket. Aztán belefáradva az emlékezésbe és morbid gondolatokba feltápászkodott, és elhagyta a szobáját. A hajója a kapitányát várta.